Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Az eSport Univerzum vezérigazgatója, Tischler Márk a mai vendégünk. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia Lőrinc, köszönöm szépen is a meghívást.
Sajnos már egy jó ideje nélkülöznünk kell a hagyományos sporteseményeket a koronavírus járvány miatt, ugye nem lehet tömegrendezvényeket tartani kint a szabadban, sem a stadionokban, csarnokokban. Ezzel párhuzamosan viszont szerintem a legtöbben megfigyeltük, hogy az online tér mintha felvirágzott volna, akár gémerek, akár első osztályú futballisták FIFA mérkőzéseit követhetjük online, de például egy másik erre mutató kezdeményezés, hogy Mihály Norbert túrautó világkupa győztes sportolónk szakmai vezetésével elrajtolt a Hungaroring e-sport bajnokság. Ez egy szimulátoros verseny. Ugye sok cikket lehetett azzal kapcsolatban olvasni, hogy egyértelműen profitál az e-sport a jelenlegi koronavírus helyzetből, hogyha élhetünk ilyen képzavarral, hiszen ebből a helyzetből valójában igazából senki sem profitál, de hogy az e-sport népszerűsége most robbanásszerűen megugrik. Osztod ezt a véleményt, gondolom.
Igen, abszolút osztom. Nagyon sok beszélgetésen veszünk részt, ahol egyébként megkérdőjelezik azt, hogy a videójátékiparnak a teljesítő képessége monetizáció szempontból, vagy az e-sportipar az hogyan fog most alakulni. Sokan felhozzák példának azt, amit most te is elmondtál, hogy nagyon sok rendezvény e-sportos, vagy akár videójáték, új játékok bemutatásának a rendezvénye elmarad. Viszont azért ezek az iparágak azért digitális térben online már nagyon régóta nagyon jól működnek, és hogyha csak az e-sport piacot nézzük, aminek a 2020-as esztimált teljes árbevétele az 1,1 milliárd dollár lesz, USA dollár lesz majd. Ennek a nagy részét egyébként a médiajogok és a szponzorációs bevételek teszik ki, ez a kétharmada körülbelül, és a jegyértékesítés és a merchandising az csak 10%. Tehát, hogyha ezt az arányt nézzük gazdasági oldalról, akkor nagyon kicsi része a bevételnek az, amit befolyásol a jelenlegi helyzet, és a médiajogok értékesítése, a szponzorációból befolyó összegek pedig továbbra is fennállnak, sőt, akár új szponzorokat hozhatnak maguknak a versenyek és a versenyzők, a csapatok, akár a játékfejlesztő cégek is. Ugyanis a versenyek nem álltak le, ezek online térbe tovább folytatódnak. Nagyon sok helyen volt valamilyen kis megakadás, akár egy hét szünet, de a versenyeket tovább szervezik és tovább folynak. Dátumokat kellett azért módosítani, a több millió dolláros stúdiókból ki kellett költöztetni a stábot otthoni környezetbe, a profi játékosokat szintén a stúdiós körülmények között a gamerházakba vagy az otthoni környezetbe készítették fel a meccselésekre, de hogy ezek folytatódnak és újabb lehetőségeket is nyithat, hiszen ez az egész helyzet igazából katalizálja a piacot. Nagyon sok olyan cég, aki eddig konzervatívan gondolkodott arról, hogy ezeket a fiatalokat egyáltalán meg kellene elszólítani, vagy hogy milyen csatornán kellene megszólítani. Ahogy mondtam, katalizálva vannak, és rákényszerülnek arra, hogy foglalkozzanak a témával, ezért jönnek be akár új szponzorok ezekre a területekre.
Két szegmenst említettél, médiajogok és szponzoráció, vegyük külön a kettőt. A médiajogok címszó alatt itt elsősorban azt kell érteni, hogy egyre több olyan streaming szolgáltató van, amely kifejezi igényét arra, hogy hadd közvetítsen e-sport versenyek.
Igen, ez az egyik része, viszont itt a kapcsolat a streaming szolgáltatók és a játékgyártók között nagyon régre nyúlnak vissza, és igazából ezek már meglévő partnerségek is lehetnek. Az egyik legnagyobb ilyen szolgáltató a Twitch, ez az Amazon tulajdonában lévő, főleg gamer tartalmak streamingelésére létrejött platform, aztán most már egyre több egyéb digitális szórakoztató tartalom is van ezen a platformon, de hogy például a Twitch és bizonyos játékgyártók között nagyon komoly együttműködések vannak, hogyha én, mint néző, a játékos accountommal összekötöm a Twitch accountomat, akkor nekem lehetőségem van arra, hogy különböző in-game tartalmakat vagy egyéb digitális dolgokat tudjak szerezni azáltal, hogy az adott játéknak a tematikájában nézek más profi játékosokat, ahogy ők játszanak. Ez az egyik oldal, amit mondtál, hogy a streaming szolgáltatók valamilyen megállapodást kötnek a játékgyártókkal, vagy a játék, itt a versenyszervezőkkel. A másik oldal pedig egy sokkal hagyományosabb vonal, ami alatt inkább mindenki érti a médiajogokat. Ez tényleg a hagyományos média, a TV szolgáltatók, a TV csatornák, akik szintén egyre jobban elcsingóznak azért, hogy valamilyen exkluzív vagy akár non-exkluzív jogokat szerezzenek.
Tehát itt mondjuk arra gondolhatunk, hogy magyarországi sportcsatornák is közvetítenek mondjuk FIFA mérkőzéseket? Ez egy ilyen szisztéma?
Igen, ilyen szisztéma. Ha most kicsit globálisan nézünk, nem feltétlenül a magyar piacra, akkor nagyon sok fajta kompetitív videójátékos verseny van, aminek van stratégiai része, van a first person shooter része, vannak különböző virtuális sportjátékok, amiben rendeznek versenyeket, és jellemzően mondjuk egy sporttévé kifejezetten a virtuális sport projektek irányába tekinget. Ilyen lehet például a focis projektek a FIFA nevű játékkal, vagy például technikai sportok irányából, ha nézzük, akkor ott van a Forma 1 eSport Series, és ott van a NASCAR-nak is például az eNASCAR versenye, ahol egy iRacing nevű játékkal játszanak, és ezekre Észak-Amerikában nagyon komoly kereslet van. Ugye most a járvány miatt nagyon sok sportesemény elmarad vagy eltolják, és emiatt egyszerűen a szurkolók nem találkozhatnak a kedvenc sportolóikkal, csapataikkal, klubjaikkal, és próbálja mindenki betölteni ezt az űrt, ezt a sport oldalról azért, hogy megtervezzék ezeket a versenyeket, és a média oldalról pedig azért, hogy megszerezhessék igen ezeket a tartalmakat, hogy legyen náluk sport helyett valamilyen sporthoz hasonló tartalom.
Azt is említetted az első válaszodban, hogy jelenleg nagy, grandiózus eseményeket, amik ugye a fizikai térben játszódnak, ilyeneket most nem tudnak szervezni. Tényleg kezdjük itt az alapoknál, az ilyen nagy e-sport eseményeknél. Kik szokták ezeket szervezni, és olvastam egy cikket, hogy azért ezek az események nem feltétlenül pénzügyi szempontból fizetődnek ki leginkább, hogyha fogalmazhatunk így, hanem sokkal inkább nagyobb a marketing értékük.
Igen, így van. Nagyon sok ilyen esemény elmarad. Egyébként ezeket az eseményeket a játékgyártók és különböző versenyszervező nagy szervezetek szervezik. Egy picit szerintem nézzük meg nagyobb képből, hogy mi is az e-sport, meg mik is az e-sport játékok. Majdnem minden időpillanatban a világban 8-10 olyan e-sport játék van, ami kifejezetten népszerű. Ennél többet gyártanak, viszont nem mindegyik kerül be abba a top 8 vagy top 10-es kategóriába, ahol már nagyon-nagyon komolyan megéri ezzel foglalkozni. Ezt a top 10-es kategóriát, ezt nézettségi szempontból, monetizáció szempontból lehet vizsgálni.
Gyorsan itt egy közbeszúrás, most tudnak ugyanannyi videójátékot gyártani, mint mondjuk tavaly, amikor mindenki megszokott munkakörülmények között tudott tevékenykedni?
Valamennyire csökken ennek a száma, tehát lelassulnak a fejlesztések. Vannak olyan stúdiók, akik már bejelentették, hogy csúsztatni fognak megjelenéseket, játékokat, és vannak olyanok is, akik annyira jól előre jelezték, hogy ők hogyan fogják majd a játékot kiadni, vagy jó időpontot választottak, hogy ezen nem kell majd csúsztatni, mondjuk ebbe az esetben mondjuk lehet, hogy amúgy is összehozták volna ki, és már csak ilyen utolsó csiszolások vannak a játékon, ezek a játékok ki fognak jönni időbe. Tehát a versenyeket a játékgyártók szervezik legtöbb esetben, viszont vannak olyan versenyek, amik nem a játékgyártó licensze vagy égisze alá tartozik, hanem inkább egy-egy nagyobb versenyszervező céghez. Ilyen versenyszervező cégből nem sok van a világon egyébként, tehát fél tucat talán az, akik igazán nagy-nagy rangos eseményeket szervezhetnek, hogyha nem egy játékfejlesztő szervezi ezeket a versenyeket. Ezekben az esetekben maga egy döntőnek a fizikai megvalósítása, ami akár 30-40-50-60 ezres foci csarnokokba vagy nagy arénákba is létrejöhet. Itt nem első sorban az a cél, hogy azon az egy-két napos eseményen keressenek annyi pénzt, amennyire tovább lehet vinni majd egy ilyen eseményt. Ez igazából egy online ligának egy offline kivezetése, egy ilyen kicsit képzavarral érve, hiszen ott is azért a versenyzők nyilván interneten online módon játszanak, de sok esetben helyi hálózaton keresztül, de offline-nak hívjuk ezeket a megoldásokat. Ebben az esetben is úgy épül fel, hogy egy egész szezonnyi szponzorációt visznek magukkal a fejlesztők vagy a szervezők, és igazából a fizikai megvalósulásába az extra bevétel az a jegyértékesítés, illetve az a merchandising bevétel lehet, amit ott helyben értékesítenek. Az e-sport éves árbevételének pedig csak a 10%-a egyébként ezek a bevételek, Így az, hogy nem valósulnak meg ezek a rendezvények, ez a teljes éves árbevételt kismértékben fogják megváltoztatni.
Akár egy világbajnokságnál, akár azt hiszem a Counter-Strike számít a legnépszerűbb e-sport videójátéknak, mert nem tudom, megcáfolhatsz ebben, mert ebben talán nincsenek pontos információim. Mondjuk egy Counter-Strike csapatnál mekkora szponzorációs tételekről beszéltünk, tényleg egy világélvonalába tartozó csapatnál?
Nem feltétlenül a Counter-Strike a világ legismertebb e-sportja, ezzel sokan vitatkoznának. Inkább én úgy mondanám, hogy mindig van 3-4 olyan játék, ami egy adott időszakban a legnépszerűbb. Nem mindegy, hogy globálisan nézzük, vagy kontinentálisan nézzünk egy-egy versenynek, vagy játéknak a népszerűségét. Ezek az adatok nagyon sokszor nem publikusak, hogy egy csapat vagy egy verseny milyen szponzorációs bevételekkel rendelkezik. Kicsit el is elterelném ezt a témát még vissza az előző kérdésedhez, hogy ha nincsenek ezek a versenyek fizikailag megtartva, és vannak kieső árbevételek, ez nem jelenti azt, hogy ne tudnának tovább működni akár a versenyek vagy a csapatok, mert itt folyamatos éves együttműködések vannak. A csapatok egyébként akár a játékfejlesztőtől kaphatnak vissza térítéseket vagy extra bevételeket egy-egy versenynek a bevételeiből, vagy a verseny szponzorációjából is kaphatnak a csapatok, akik abban részt vesznek, hiszen közösen csinálnak egy showt. A nézők azért néznek egy bajnokságot, egy versenyt, mert ezek a csapatok szerepelnek benne. Vannak publikus információk arra egyes játékosoknál vagy csapatoknál, hogy milyen új szerződéseket kötöttek játékosokkal, hány évre kötik ezeket a szerződéseket, arról lehet tudni, hogy egy-egy új szponzor milyen csapatot választ magának, milyen területek jönnek be, de sokszor ezek az összegeket nagyon nehéz meghatározni, és hiába tudjuk akár azt, hogy egy játékosnak nagyjából milyen éves bevétele van, abból még nagyon nehéz kikövetkeztetni, hogy egy csapat milyen büdzsével gazdálkodik, illetve ami egyébként még elérhető info bizonyos esetekben, hogyha egy-egy e-sport csapat vagy klub kicsit ilyen startup-szerűen kockázati tőkebefektetést kap, akkor erre vonatkozóan is azért szoktak publikálni információkat, akár első vagy második körös befektetési körben mekkora összegeket kapnak. Ezek egyébként például Észak-Amerikában több százmillió dollárok is lehetnek. Itt nem feltétlenül a szponzorok, nem feltétlenül azért fektetnek be egy e-sport csapatba, hogy az az e-sport csapat az éveken keresztül élenjáró legyen, egyre inkább egy olyan új befektetési politika van szem előtt, hogy ezekből a csapatokból egyfajta lifestyle márkát szeretnének létrehozni, szeretnének a fiatalokhoz minél jobban elérni. Jellemzően az YZ generáció az, aki foglalkozik ezekkel a témákkal.
Divatos szóval élve egyfajta influencereket hozhatnának létre ezekből az e-sportolókból?
Abszolút, ez már most is megmutatkozik, tehát az e-sportolókat is egyfajta influencerként.
Tehát mondjuk ezek az e-sportolók gyárthatnak más tartalmakat is, más videós tartalmakat is az e-sport vagy a videójátékozáson kívül?
Ez már meg is történik, tehát sok esetben vannak olyan szponzorok, akár egy-egy mobiltelefon márka, akik akár külön sorozatokat forgatnak le olyan helyzetbe ezekkel a csapatokkal vagy játékosokkal, ami kicsit kiragadja őket a környezetükből, és valami más csinálnak, mint hogy a gép előtt játszanának a megszokott játékkal és a megszokott versenykörülmények között. És van egy másik irány is, amikor ezek az e-sport klubok olyan egyébként már befutott influencereket vesznek a saját körükbe vagy saját égiszük alá, akik nem feltétlenül profi játékosok, profi e-sport játékosok, viszont valamiért a fiatalok nagyon kedvelik, akár a személyisége, a stílusa miatt, és ezek az emberek, ezek a streamerek vagy influencerek, ők nagyon sok játékkal is akár játszhatnak, mégis bekerülnek egy olyan e-sport klub szférába, ahol ők nem profi versenyzőként, hanem influencerként és tartalomgyártóként fognak működni, dolgozni, és mindezt megint csak azért, hogy az a márka ismertebb legyen a fiatalok között, ami majd hozhatja azt, hogy akár még többen szurkoljanak az e-sport csapatnak, de akár hozhatja azt, hogy nagyobb legyen a merchandising bevétel, mert olyan típusú pulcsikat és baseball sapkákat fognak többet értékesíteni.
Hogyha hagyományos YouTube-os influencerekről beszélünk, akkor szokott lenni egy olyan fajta kimutatás, hogy a YouTube világában mondjuk nem tudom, 1%-nyi a tartalom előállító, szóval 1%-át adják ki ezek az influencerek, a többiek pedig tartalomfogyasztók. Hogy az e-sport világában mekkora az arány azoknak, akik utána valamilyen e-sport csapatba tömörülnek, és mekkora azoknak az aránya, akik csak otthon házilag vagy barátokkal videójátékoznak. Szóval népszerű dolog e-sport vagy videójátékvilágban csapatokba tömörülni, vagy azért itt is a felső 1% mondhatja el ezt magáról nagyjából?
Hát talán még kevesebb is, mint 1%. A teljes e-sport közönség az 500 millió fő globálisan. Ennek nagyjából a felét teszik ki azok az igazi rajongók, akik rendszeresen fogyasztanak e-sport tartalmat. Ez nem csak azt jelenti, hogy ők játszanak ilyen típusú játékokkal, hanem azt is jelenti, hogy folyamatosan néznek ilyen típusú meccseket. Most egy gyors fejszámolással, hogyha megnézzük ezt a világon éppen a legaktuálisabb 8-10 e-sport játékot, amiben mindegyikben van régiónként mondjuk 10-12 csapat, akkor hogyha most gyorsan tényleg összeszorzok dolgokat, akkor mondjuk nagyjából 1000 vagy pár ezer az a létszám, akik az igazi top-top-top kategóriás e-sport játékosok. Ha így nézzük, akkor ez kevesebb is, mint 1% jóval, és a nagyobb része, ahogy mondtad, ők a tartalomfogyasztók.
Itt a legelején mondtad, ugye, és próbáltunk ez mentén is haladni, hogy először a médiajogokra tértünk ki, a szponzoráció kérdését illetően jelenleg, hogy egyre többen vagyunk otthon, és egyre többen játszanak videójátékokat, ez jelenti azt a cégek számára, hogy egyre jobban megfontolandó, vagy egyre jobban megéri befektetniük e-sportba, videójátékokba, vagy itt is az a helyzet, hogy azért a cégeknek most nem az az első gondolatuk, hogy valamibe fektessenek be, hanem ugye próbálnak talpon maradni, próbálnak pénzügyileg stabilak maradni, vagy látható egyfajta ilyen irány, hogy hát akkor átstruktúráljuk kicsit a szponzorációs stratégiánkat, és akkor jobban az e-sportra fogunk rámenni.
Nagyon jó, hogy felvezetted. Az első gondolat nagyon sok cégnél az volt ebben a jelenlegi helyzetben, hogy megtorpantak egy kicsit. Ha még nem volt eldöntve, hogy milyen irányba menjenek ezek a költések, akkor megálltak, akár új stratégiát hoztak, viszont a nap végén azt látjuk, hogy olyan cégek is nyitnak ebbe az irányba, akik az elmúlt egy-két évben mindig csak gondolkodtak róla, és most végre elhatározták magukat. Tehát az látszik, rögtön szeretnék is egy kicsit két kutatásra hivatkozni. Az Ipsos most áprilisban megjelentetett egy felmérést, ami szerint a 30 év alatti fiatalok 70%-a abszolút otthon marad és nem mozdul ki. Ez azt is jelenti ezzel párhuzamban, hogy az otthoni online tartalomfogyasztás, a streaming szolgáltatások fogyasztása az megnövekedett. A McKinsey pedig több országra készítette egy felmérést, és a nyugat-európai országok nagyon nagy részébe azt mutatták ki, hogy minden háztartáshoz kapcsolódó kiadást azt csökkentettek egy kategória kivételével, ez pedig a entertainment at home, tehát az otthoni szórakozás, amiben a gaming és az e-sport is bele tartozik. Még a McKinsey is egy kontrollerrel jelölte ezt a kategóriát, egy kontroller ikonnal, tehát ők is ezt mutatják, hogy az otthon maradó fiatalok, fiatal felnőttek, azok abszolút foglalkoznak ezzel a témával még nagyobb számba, a legtöbbjüknek több idejük van akár játszani, vagy ilyen tartalmat fogyasztani, ezért megnövekedett a tartalomfogyasztás, és a szponzorációs részről, ahogy az elején kérdezted, ott pedig egyre többen értik meg azt, hogy ezeket a fiatalokat meg kell szólítani, mert a legtöbb cégnek a szolgáltatása vagy terméke igazából szól ennek a generációnak, tehát az YZ generációnak, és foglalkozni kell velük, és új üzeneteket átadni. Illetve nagyon sok olyan cég van, akinek vannak már szponzorált sportolói vagy sportcsapatai, akiknek szintén nincsen most semmilyen megjelenési lehetősége, nincsen tartalomgyártásuk, nincsenek versenyek, nincs ahol megmutassák magukat. A rajongóknak, a közösségnek, a közönségnek iszonyatosan hiányoznak ezek az arcok, ezek a megjelenések, és ezért azok a cégek, akiknek vannak sport szponzorátjai, szeretnének egyre több olyan projektet valahogy létrehozni, és a legtöbb esetben ez valamilyen videójátékos projekt lesz, hiszen ezt lehet most legkönnyebben összehozni a digitális világba, ahol aztán ez a két világ találkozhat, találkozhatnak a sportolók és találkozhatnak a szurkolók.
Hogyha a szponzorok körét vizsgáljuk, akkor mennyire mondhatjuk azt, hogy a digitális vagy IT cégek fektetnek be elsősorban az e-sportba? Ugye néztem, hagyományos sportok tekintetében, hát messze a labdarúgás vezeti a sort itt Európában, Európában, tehát a fociba fektetnek be, szponzorálnak a legtöbben a cégek, elsősorban sportruházati vállalatok, aztán fogyasztói termékek, gyártói, energiavállalatok, ugye itt energiaitalokat forgalmazó cégeket érthetünk például, és a bankok a legaktívabbak, ugye itthon is a hazai első osztályú labdarúgást egy pénzintézet támogatja. Az e-sport tekintetében mi a helyzet, milyen iparágakból jönnek a szponzorok leginkább?
Bizonyos részben hasonló a két terület. E-sport szponzorációban leginkább az IT-szektorból érkező cégek szerepelnek, a telekommunikációs cégek, egyre jobban jelennek meg az autógyártók, egyre jobban jelennek meg az FMCG jellegű cégek, ahogy mondtad, az energiaitalos vállalatok már nagyon régóta jelen vannak ezen a piacon, ahogy a pénzintézeti szektor is. Itt főleg Visa és Mastercard oldalról, tehát a bankkártyás oldalról nem véletlenül, hiszen a legtöbb játékot digitálisan is meg lehet vásárolni, és akkor ezeket a szolgáltatásokat használják. Viszont egyre több országban figyelhető meg, hogy a kicsit jobban építenek már a tudatos pénzügyi döntésekre a fiatalok körében is, és akár hitelcégek és egyéb pénzintézeti cégek is jelennek meg, mint szponzorok. És egyre több olyan cég is jelenik meg ezen a területen, akikre nem is gondolnánk, olyan szolgáltató cégek, mint például az ételházhoz szállítás, akiknek eddig az informatikához maximum olyan szinten volt köze, hogy online is lehetett házhoz rendelni, de hogy ezek a cégek is egyre több országban komoly szponzorokként lépnek elő.
Köszönöm szépen a beszélgetést, az eSport Univerzum vezérigazgatójával, Tischler Márkkal beszélgettem az elmúlt 20 percben, bő 20 percben. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és jó munkát neked!
Köszönöm szépen, viszont kívánom nektek is.
És ennyi fért a mai sportértékbe, én megköszönöm a figyelmüket, jövő héten ugyanebben az időpontban, hétfőn, a 17 órai hírek után várom önöket, további jó rádiózás, szép estét kívánok, búcsúzik a műsorvezető, Imre Lőrinc.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.